Istenünk, add meg, hogy a mi életünk a Te fényednek színe legyen, hogy rá tudjunk érezni arra a nagy jóra, hogy megteremtettél bennünket, és életet adtál nekünk. Add, hogy ezzel az élettel jól sáfárkodjunk, és a Te gazdagságod nyilvánvalóvá váljon már itt, a földi életben is, a mi életünkben. Köszönjük, hogy egy közös test tagjai vagyunk, az egyházban egymás terhét hordozhatjuk. Látod, hogy sokszor megfáradunk, vagy nehéz időszakok vannak az életünkben. Elválások, egymásra találások. Köszönjük, hogy Te úgy szeretted ezt a földi nyájat, hogy Te életedet adtad érettünk. Hogy igazából erre a szeretetre mindig is szükségünk van, hogy most egy szívvel és egy lélekkel tudjuk megnyitni most életünket a Te áldásod előtt. Kérjük, hogy emelj föl most magadhoz minket, hogy a Te lábaidnál üljünk most le, és gyógyíts bennünket testben és lélekben egyaránt. Amen. A mai alkalommal apostolok cselekedetével olvasom Istenünk igéjét a 15. fejezetből, a 36. verstől a 41. versig. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak: térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult, bejárta Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Apostolok cselekedete lényegében a Szentlélek munkálkodásáról szóló könyv, bizonysága annak, hogy mit tesz, ugye Krisztus után, miután ugye Krisztus felment a mennyei atyához, és a mennybe menetel megtörtént lényegében rá vagyunk utalva arra, hogy nézzük a tanítványok életét, nézzük a történeti eseményeket, és azokon keresztül, ami a világban lejátszódott akkor, láthatjuk a bizonyságait az Isten lelkének a munkája terén. Tehát van egy láthatatlanul, de mégis valóságosan munkálkodó Isten. Ez majd, hogy nem egy általános fogalom is, vagy egy általában elfogadott tény, hogy ez az új korszak, amiben most vagyunk, ez a Szentlélek korszaka, amikor is az Isten láthatatlanul, de mégis valóságosan munkálkodik, nem csak akkor, hanem ma is. Az apostolok cselekedete hordozza azt a fajta feszültséget, és azt láthatjuk meg, azt a fajta tusakodást, ahogy már az apostolok is, miután Krisztus felment a mennybe, keresték az utat. Na most merrefele menjünk? Na most mit csináljuk? Mit akar az Isten? Örök nagy kérdés a mi életünkben is. Ismerjük-e, keressük-e, tudakoljuk-e, rá tudunk-e lépni arra az útra, amelyre a lélek indít bennünket az egyéni életünkben is. A gyülekezet életére nézve is fontos kérdés, ez az apostolok cselekedetében is azt láthatjuk, hogy az apostolok tanácskoznak, az apostoli gyűlést tartanak Jeruzsálemben, és már az első missziói után vagyunk. A Szentlélek elküldte ugye Barnabást és Pált missziói útra, már gyülekezeteket alapítanak, Péter apostol is megkapja a kijelentést, hogy Kornéliuszhoz is el kell mennie, és növekszik a gyülekezeteknek a száma, nem csak Jeruzsálemben van Krisztus követő egyház, hanem már a pogányok között is növekszik a Krisztus egyháza, és ezt a korszakot lezárandón összejönnek ugye az apostolok is, és elkezdenek tanácskozni, hogy most mi is történik. Velünk jó irányba haladunk-e, avagy nem. Az egyház sokszor tanácskozik. Azóta is vannak zsinatok, vannak különböző egyházi összegek, amikor értékelik úgymond az évet, mi történt, mit tettünk, merre fele haladtunk, mik azok az irányok, amelyek felé mennünk kell. Hát itt is egy ilyen, ehhez hasonló történik, amikor is a tanácsgyűlésén Péter apostol szót kér, mint a legtekintélyesebb egyrészt ugye az apostolok közül, és hát bizonyságot tesz arról, hogy a pogányoknak is kijelentetett az evangélium, hogy higgyenek, a szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, mondja Péter, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogy nekünk. Tehát a válaszfalakat, amit az apostolok is egy kicsit éreztek az életükben, mert hogy a zsidók azért mégiscsak kiválasztottabbak lennének a pogányoktól, ez egy nagy kérdés volt, hogy hogyan tovább. Látják azt, hogy Isten semmiféle különbséget nem tesz. Tehát személyválogatás nélkül egyenlőképpen adja az ő jelenlétét, Szent Lelkének jelenlétét pogányokra is, ugyanúgy, mint az apostolokra. Ez tehát a hitelesítő pecsét, és mondhatjuk azt, hogy azóta is, hogyha az egyház munkáját nézzük, akkor fontosak azok a hitelesítő bizonyítékok, amit az Isten ad nekünk. Mert ugye mi önmagunk, most idézőjelben kitűzhetünk célokat, terveket, megvalósításokat, de ha az Isten nem hitelesítja, de az Isten áldása nincsen rajta, hiába fáradoznak ugye az építők, hogyha az Úr nem építi a házat. Mondhatjuk azt, hogy az apostolok cselekedetében az a dinamikus fejlődés, ami megtörtént, tehát a gyülekezetek gyors növekedése, az emberi életek átalakulása, a fogányok megtérése, ez igazából az Istentől jövő áldásnak az eredménye, és annak, hogy az apostolok készek voltak az Isten újonnan érkező akaratának és tervének az elfogadására. Mert lehetett volna egy olyan apostoli konszenzus, hogy azt mondjuk, hogy eddig és ne tovább. Az Isten lelke pedig arra bíztatta őket, hogy ne csak eddig, hanem még tovább is. Nagyon sokszor tehát ez a kétfajta elv harcol az egyház testében. Eddig és ne tovább, mert ez a biztos, eddig látunk. Ez a mi gondolataink, a hitünknek a határa. Másrészt pedig van az, hogy még tovább menjetek. Lépjetek át egy olyan járatlan útra, amelyen eddig nem jártatok. Tehát korán már a kereszténység hajnalán meg kellett tanulni, átlépni azokat a belső akadályokat az apostoloknak, amelyek bennük volt. És ezért volt ez nagy, és azóta is ugye a reformációban is ezt látjuk, hogy a református hitvallásunkban is, és gondolkodásmódunkban, hogy nekünk minden esetben hajlandónak és késznek kell arra lennünk, hogy többre tanítassunk annál, mint amiben vagyunk. Tehát hitünkben állandó fejlődés az, ami a részünk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy minden úgy legyen, ahogy eddig volt. Aztán ne tovább. Hanem az végül is a fejlődés valamilyen szinten a hitben is meg kell történni, legyen, vigyük tovább az örökséget, amit kapunk a hitben, de ha az Isten tovább akar bennünket vezetni a Szent Lelkének világosságában, akkor merjünk változtatni, most értsük ezt a változtatást pozitív értelemben, vagyis követni Jézus Krisztust a mindennapokban, és másokhoz ezáltal jutunk el. Tehát azáltal, hogy nem zárták be az apostolok az evangéliumot saját maguk számára és a maguk elképzelte világba nem szorították bele, hanem kiengedték az evangéliumot az akkor ismert világba. Ugye kiengedték és mindenki számára elérhetővé tették, ezáltal kezdődött el a növekedés. Majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy ugyanez a módszer ma is. Tehát nincs más módszer. Nem lehet bezárni, úgymond belterjessé tenni egy kicsit az evangéliumot, hogy de hát mi, és a világ pedig, hát ugye nem ezt követi, hanem nekünk, ahogy mondta Krisztus is, sóvá kell válnunk, a só pedig az, hogy nagyon picibe jelen vagyunk, és beleoldódunk, és bemegyünk a mindennapi szintekre, és a hatásunkat kifejtjük ott, ahol vagyunk. Hát ezt mondhatnám, a Szentlélek is erre jó példa. A lélek, amit ugye hát nem látjuk, nem tudjuk kézzelfoghatóvá tenni, de mégis ahol ketten vagy hárman összejönnek ugye az én nevembe, ott én jelen vagyok, mondja Krisztus. Ez a fajta lelkiség. Az, ami hat. Ha ketten vagy hárman, egy akaraton vagytok, hitben vagytok, Krisztusban vagytok. És ezt láthatjuk, hogy ugye Pál és Barnabás elindulnak. Kettő vagy három. Tehát ott van a kettő, tehát nem nagy számokkal dolgozik az Isten, kis számok törvényével dolgozik, viszont megmozgat nagyon sok embert ezen keresztül, két ember engedelmességén keresztül, Pál és Barnabás engedelmessége sokakat elvitt a Krisztus ismeretéhez. És a szíveket ismerő Isten, ahogy Péter apostol mondja, a szíveket ismerő Isten láthatatlanul, de mégis valóságosan munkálkodott, jeleket, csodákat tett, emberi életeket változtatott, mondhatjuk ezt hozzánk hasonló embereken keresztül, most ilyen értelem mondom Pált és Barnabást, mert ugyan képzettek voltak, és mondhatnánk, hogy hát miközben nekem Pálhoz, hát ő sokkal nagyobb a hitben, sokkal előrébb jutott, de ugyanúgy mondhatnám visszafele, hogy igenis sok közöd van neked is, mert te is ugyanannak a hitnek a részese vagy. Te is ugyanannak a Krisztusnak vagy a tanítványa. Te is ugyanúgy a magad módján, a magad szavaival és hitével hozzá tud, be tudsz menni úgy a világba, mint ahogy ő bement. És ő sem tudta, mondhatjuk, innen nézve nagyon logikus, hova ide mentek, oda mentek, milyen szép nagy út, bejártak sok vidéket, de ugyanúgy bennük volt az a fajta keresés, mint ami bennük van sokszor. És az, hogy az Isten készített el az alkalmakat. Mint ahogy nekünk is, hiszem azt, hogy az Isten készített el találkozásokat, alkalmakat. Most, hogyha nagyon profán akarok lenni, akkor nekünk is megvan a magunk missziói területe. Lehet, hogy egy ember bíz rád az Isten. Egy emberhez küld el. Tehát itt jön megint a szám, hogy nem sokak, vagy egyhez küld. Vagy kinek vagy te ugye az irgalmas samaritánusa? Ki vagy? Kinek vagy te az az ember, aki te vagy, aki megállszott mellette, te vagy, aki mondasz két szót, te vagy, aki lehajolhatsz, és ott lehetsz. És ilyen értelemben ez a munka, ami akkor elkezdődött, lényegében folytatódik. Tehát az apostoli hagyomány az bennünk él, és rajtunk keresztül fejti ki ma is a hatását. Mert ma is lényegében a kereszténység misszionáló kereszténység, tehát hitvalló. Krisztushoz hívogató, embereket kereső, és embereket Istenhez vezető törekvésébe. Tehát nem változhatott meg az arculata azzal, hogy nem mi csak magunkért vagyunk, és mi örülünk, hogy így vagyunk, és csak magunkért, hanem nyitott ma is, és akkor az a baj, hogyha ennek nem vagyunk a tudatában, olyan értelemben, hogy nem vagyunk küldhetők. Tehát ez is egy fontos gondolat az apostol cselekedetében, hogy az egyház és az egyház tagjai küldhetők. Nem csak behívhatók, hogy legyenek a Krisztus testének tagjai. Ez is egy nagy dolog, hogy bejövünk, és azt mondjuk, hogy de jó bejönni, hogy behívtak minket, vagy azt mondták, hogy gyere be, te is lehetsz tagja az Isten gyülekezetének. A másik része az, hogy küldhető vagy-e olyan értelemben, hogy ki tudsz-e menni ebből a közösségből, ugye a világba, és ott, ahol vagy, bizonyságot tudsz tenni. Tehát gyülekezetben való tartozás egyrészt behívottnak lenni, kiválasztottnak lenni a Krisztus közösségében, másrészt pedig küldöttnek lenni. Mert a tanítvány elküldi Jézus, ugye a tanítványokat is elküldte szélesebb világra, tegyenek róla bizonyságot. Egyrészt kettős tehát a hivatásunk. Istennel lenni, ez a legfőbb hivatásunk. Ővele kapcsolatban lenni, ez mindenek előtt való. A másik pedig az, hogy az Isten akaratát valamilyen szinten képviseljük, és küldhetők legyünk, ahova ő akarja. És képviseljük az Istent. Nem véletlen, hogy az Istennel vagyunk, azért vagyunk, hogy rajtunk keresztül az Isten jelen tudjon lenni a mindennapokban, ott, ahol élünk. Rohan az időnk. Tehát voltak feszültségek, például, hogy milyen terheket tegyenek azokra, akik megtérnek. Ugye ott volt a nagy kísértés, hogy ugyanazt a zsidó törvénynek kell nekik tartani, amit meg kellett előtte is tartani. Erre azt mondja ugye Péter, hogy most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, semmi nem tudtunk elhordozni. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Tehát Péter apostol azt mondja, amit végül is Pál apostol, egyességre jutnak. Péter is eljut odáig, hogy nem kell nekünk zsidóvá tennünk senkit ahhoz, hogy a Krisztusban üdvössége legyen, hanem hagyjuk meg őket azoknak, akikként ugye az Isten elhívja őket, és a Krisztusban ők megkapják azt a tisztasságot, amit mi a törvény alkalmazásával értünk el egyrészt, régi zsidó gondolkodás szerint, most törvény alkalmazása nélkül, a belső ember tisztasága szerint mennek ők be majd az örök életre. Ez nem azt jelenti, hogy nem tartják meg Isten törvényét, hanem azt jelenti, hogy belsőképpen a Krisztuson keresztül tartják meg. Tehát a 10 parancsolat ugyanúgy érvényes, hogy más, mint a tisztasági törvényeket természetesen nem kell megtartaniuk, de egyébként a törvény nem kényszerítő erő, hanem a Krisztusban beteljesedett, ígéret szerint beteljesedett valóság minden hívő számára. Mert én nem a törvény betűjét tartom meg, hanem a törvény szellemisége szerint élek a Krisztusban, és ezáltal töltöm be a törvényt. Nem a törvény betűjének engedelmeskedek, hanem a törvény lelkületének és szellemiségének engedelmeskedek, amikor Krisztusnak engedelmeskedek. Tehát itt van a két megközelítés közötti különbség, és ezt ismeri föl Péter, mert ha ezt nem ismerte volna föl az akkori egyház, akkor egy törvényvallást csinált volna. Akkor egy Jézus Krisztusban hívő törvényvallás ment volna. Úgy pedig, akkor ugye a kegyelemtan, ami nekünk is nagyon lényeges, hogy egyedül hitáltal van nekünk üdvösségünk, a kegyelem kihangsúlyozása, a hitünkben is fontos, nem cselekedetek által, nem az ember akarata, és jó magaviselete által éri el ugye az ember az üdvösségét, hanem ez gyümölcse az üdvösségemnek, a megtérésemnek, hogy miután megkaptam az új életet Krisztustól, mert vele találkoztam, a cselekedeteim is megváltoznak. Ez gyümölcs, nem pedig érdemszerző. És ilyen értelemben szabadítják föl magukat is, és a megtérő pogányokat is a Krisztusban való szabad életre. Ilyen szempontból nekünk is ezt a szabadságot kell hordoznunk. Mert ha törvényvallás szerint hirdetjük a Krisztust, most értsük ezt jól, a kívül valók irányába ezt kell tenned, azt kell tenned, mert akkor leszel majd úgymond jó keresztény, vagy nem tudom. Így hirdetjük a Krisztust, akkor nem azt a Krisztust visszük, akit az apostolok vittek. Mert Pál apostol se így hirdette a Krisztust. Nem törvényvallásként hirdette, hanem a hitnek szabadságával hirdette. Azt mondta, hogy én a zsidónak zsidóvá lettem, a görögnek görögé lettem, és mindenkinek mindenné lettem, csak azért az egyért, hogy a Krisztus üzenetét megértse. És alkalmazkodott a hallgatósághoz, azokhoz, aki ezt küldetett. De olyan értelemben tette ezt, hogy a lényeget nem veszítette el. Na itt jön az, hogy nem kell nekünk hirdetnünk a törvényt, hanem a belsőnkbe kell helyezni a Krisztuson keresztül mindazt, amit mondjuk hirdetnénk másoknak. Mi megtartjuk azt szabadságból. Szabadságból tartod meg. A belső lelki életed megtermi azt a gyümölcsöt, amit te szerintem most erőszakkal azt mondanád, hogy nem, ezt nem teszem, meg azt nem teszem. A belső lelki életed szabadsága szerint mondod azt, hogy hát ezt nem kell megtennem. Én ettől szabad vagyok. Na és ekközött ugye óriási különbség van. Ez az a mi szabadságunk, ami a Krisztusban a miénk, hogy nem kell megtenned azt, amit eddig meg kellett. A bűnről van szó, mert nem kell megtenned, mert szabad vagy már tőle a Krisztusban. Tehát ez az új korszak, ennek megvan az élettapasztalata az apostolok életében, megvan a megtérők életében is. Krisztusban való közösség növekszik, Isten népe Isten tetteihez igazítja a gondolkodás módját, és ez fontos, hogy minden napjainkban ott legyen ma is, hogy nem elég egyszer, úgymond erre szokták azt mondani, hogy folyamatosan mi megtérünk Istenhez. Ez nem azt jelenti, hogy újból és újból a megtérésnek alakjait letegyük, és mindig újból megfeszítjük magunknak a Krisztust. Ugye ez azt jelenteni, hogy én mondjuk elkövettek megint valamilyen bűnt, akkor megint úgymond meg kellene feszítenem magamnak a Krisztus, hogy bűnbocsánatot kapjak. Most értsük ezt jó lelkiképpen. Nem kell. Mert egyszer is mindenkorra megkaptam a bűnbocsánatot, ezt jó megérteni. De az, hogy nem járok ugye az új életben, annak a következménye, hogy persze a cselekedeteim még nem tökéletesek, de ezért nem kell újból megfeszítenem a Krisztus. Hát meghalt egyszer és mindenkor, és ez jó ebbe bele gyönyörködni, és rácsodálkozni. És azt akartam ebből kihozni, hogy a kegyelemben növekedjetek, ezt jelenti. A kegyelemben növekedni azt jelenti, hogy az életünk átadottságában győzedelmeskedünk egyre több területen. Egyre nagyobb hatása van bennünk a Krisztus ismeretének és lelkének. Tehát a gyülekezet Isten tetteihez igazítja a gondolkodás módját, a cselekedeteit, egyéni szinten is és közösségi szinten is, és amikor ez egyre folyamatosabban és kiegyensúlyozottabban történik, akkor gördülékenyé válik az élet magánszinten, egyén szinten és közösségi szinten is. De hogy ne legyek annyira rózsaszín ebben a felfogásomban, hogy minden nagyon szép és minden nagyon jó, íme az imént felolvasott példa, Pál apostol és Barnabás között feszültség robban ki, vita van. Na most akkor eddig miről beszéltem? Ugye nagy egyetértésről, Krisztusban vagyunk, újjászületettek vagyunk, ismerjük az Isten akaratát, most meg tessék ezt olvassuk, hogy összevitatkoznak és aztán elválnak az útjaik, mert véleménykülönbség van közöttük. Proxismos az a görög szó, ami kifejezi ezt a heves vitát. Ez hasonlítható a lázgörbe tetőpontjához, vagy elkeseredés pillanatához. Rövid ideig tartó heves felcsattanó vita, összecsapás vagy harchoz is hasonlítható ez a kifejezés. Tehát amikor valahogy eljön az a pillanat, amikor a nézőpontok még az Úrban is ütköznek. Hát ez is benne van. Ez is beletartozik a látás keresésébe, a gyülekezet életében, hogy néha összerúgjuk a sarkantyút, összerúgjuk a port, most idézőjel mondom. De azt is láthatjuk itt, hogy Pál nem enged, Barnabás sem enged a véleményéből, hanem elválnak az útjaik. Tehát mi sokszor gondoljuk azt, hogy hát mi egy úton járjunk, ugye? Valakinek csak engedni kell, hogy békében együtt tudjunk menni. Van így is, hogy az az Úr útja, hogy engednünk kell, és együtt tudjunk haladni. És van úgy, hogy mi például Pálnál és Barnabásnál nem tudtak egy úton haladni, de az Úrban maradtak meg. És a gyülekezet elfogadta azt, hogy van két látásmód, és mind a két látásmódnak elfogadták. Nem mondták azt, hogy Barnabás, de mostantól kezdve nem vagy a gyülekezetünk felhatalmazottja, mert te Pállal nem értettél egyet. Pálnak sem mondták, hogy te Pál, te mostantól kezdve nem vagy apostol, vagy nem küldünk el téged, mert te Barnabással nem értettél egyet. Hanem mind a két tekintély, mind a két nagy egyéniség, hogy így mondjam. Végül is külön folytatta az útját az Úrban, és mondhatom azt, hogy jó ez így. Tehát ezt is jó látnia egy gyülekezetnek, és ez is a békesség útja lehet. Azt látnunk, hogy vannak látásmódbeli különbözőségek, és ezt is engedni kell. Nem lehet kárhoztatni Pált és Barnabást. Nem lehet összemosni a dolgokat, ó, hát ez nem probléma, hanem egyszer engedni kell a két látásmódot, és úgy kell együtt maradni. És azt elfogadva, hogy ők az egyik balra ment, a másik jobbra ment idézőjelbe, de mind a kettő az Úrban van. Ez talán nehéz a gyakorlatban, amikor eljutunk eddig a pontig. Ezt most csak azért mondtam, hogy vannak ilyen forpontok néha az életben, kapcsolatokban, hívő embereknél. Forpontok, amikor belemegyünk ebbe, és azt hiszem, itt ebből az igéből látszik az, hogy nem vesztek ők össze, úgyhogy örök haragban. Kimondták. Pál kimondta, úgy érzem, már nem jöhet velem, nem jött végig a missziói úton, visszatért, nem velünk együtt munkálkodott, én ő vele nem tudok közösségben lenni, és vállalni tovább az utat. Barnabás pedig úgy látta, hogy mehet tovább Márkkal, ő az. Tehát valakivel lehet, hogy hosszú ideig egy véleményen vagyok, együtt is tudunk menni, és utána az is lehet, hogy már nem tudunk tovább egy véleményen lenni. Nem feltétlenül baj ez, ha az Isten ügyét, itt láthatjuk, az Isten ügyet és az evangéliumát visszük tovább. Abban viszont egyek maradtak. Nem mondta azt Barnabás, hogy mostantól kezdve én már nem hirdettem az evangéliumot, mert Pál kell engem most megsértetni, mert nem az van, amit én akarok. Ugye? Hanem alárendelték végül is magukat egyrésztről az Isten akaratának, de mind a kettő a saját akaratát nem kényszerítette rá a másikra. Ez is egy nagyon sok fejezetet megérne arról beszélnünk, hogy az Isten nevében egymásra kényszerítjük talán éppen a saját akaratunkat, mondván azt, hogy hát ez az Úr akarata, ugye? Amit én mondok, hát nekem van igazam, ugye? Pál is mondhatná, még Barnabás is, de ebben az esetben az van, hogy mind a kettő megy, látásuk különböző, de nem kényszerítik egymásra. És az, ami nagyon jó, hogy a gyülekezet is felnőtt ehhez a nehéz helyzethez, hogy hát ez a gyülekezet úgy szokta meg, hogy Pál és Barnabás együtt van. És most pedig nincs együtt. De mégis az Úrban vannak, és vannak konfliktusok, ami után látszólagos eltávolodásaink vannak, de ez az eltávolodás mértéke szerint nem lehet nagyobb annál, mint hogy különböző látásunk van, de az Úrban egyek vagyunk, ezt akarom kihozni belőle. És ez a jó, hogyha ezt megtartjuk. És nem pedig belemegyünk egy látszat békességbe, nem tudom, egy olyan dologba, ugye, hogy Pál mégis azt mondja, jó van, menjünk Barnabás, hozzuk ezt a Márkot, de én azért dúlok-fúlok a lelkemmel, és nem bírok Márkkal együtt, de azért viszem magammal, jó, rendben. Mi sokszor így oldjuk meg. Ez is egy megoldása a helyzetnek, hogy felvállalom a konfliktust, elmondom a véleményemet, és az Úrban megértjük ezt, látásra jutunk, és ennek függvényében tovább haladunk, úgymond békességben, de külön úton. Én azt mondom, hogy vannak helyzetek, amikor csak ez a jó megoldás. Mert van az, amikor nem ez, ugye, együtt vagyunk, de mégse vagyunk együtt. Csináljuk, de mégse csináljuk. Úgy csinálunk, mintha jó lenne, de nem jó. És akkor ezek a látszott dolgok tönkreteszik. És azért kellett külön válni egyrésztről, hogy mind Pál, mind Barnabás jól tudják végezni az Úrban az ő munkájukat. Meg gondoljuk el, hogy most feszültség van. Mi lett volna egy hónap múlva? A két hónap. Lehet, hogy megint össze, és még nagyobb lesz a feszültség. Mert úgymond engedtek, de nem szívük és lelkük szerint. És sokszor erre is figyelnünk kell, hogy ebben az esetben ugye megtörtént a megoldás, a konfliktusnak a kimondása, elengedése, és utána az Úrnak való engedelmesség. Azt hiszem, ez egy jó út. Konfliktusainkat ki kell mondanunk, meg kell látnunk, el kell engednünk utána, és utána menjen minden, most idézőjelben mondom, az Isten akarata szerint, és úgymond békességben, és egymással végül is összhangban, annak ellenére, hogy voltak különbözőségek a nézőpontokban. Tehát röviden, tömören összefoglalva, a gyülekezet Istentől ifletett szóval nevelhető, látóköre szélesíthető, és a tagoknak is ugyanúgy az élete, látóköre, hite nevelhető, míg a vezetőknek is szükségük van erre, lásd Pál és Barnabás, és a Krisztus ügyének szeretete nem engedi, ezt szeretném aláhúzni végszóként, nem engedi, hogy elmérgesedjen bármiféle emberi helyzet és szituáció, személyes ellentétek nem választhatják külön, vagy nem akadályozhatják meg a Krisztus evangéliumának ügyét, mert ha megakadályozzák, akkor nagy baj van. És akkor nincs második missziói út. Akkor eldobáljuk a karizmánkat, egymás fejéhez vágjuk, én így látom, te úgy látod, és feszültség van, és higgyük el, hogy nem is tudjuk azt, hogy Istennek milyen tervei voltak, vagy vannak, akár velünk, vagy másokkal, és hogyan emberi szinteken akadályozódik meg az, hogy közösen cselekedjünk. Mert ilyen szinteken vannak a problémáink. És nem vagyunk készek átlépni a személyes sértettségen, azon, hogy vagy bármilyen ilyen emberi dolgon, amiről most például szimbolikusan beszélek. És ahhoz, hogy az Isten ügye, munkája, az Isten szent lelke tudjon dolgozni, ahhoz ezeken és ehhez hasonló konfliktusokon át kell mennünk. Csak ez egyet szeretnék hallani. Nem mindegy, hogy hogyan. Mert konfliktusok lesznek, de megoldásra kell vezetni őket. És akkor áldás lesz rajta. Ilyen értelemben Pál második missziói útja már Barnabás nélkül történik, pedig együtt hívta őket el az Úr, de ha külön is mennek tovább, egyéni látásuk szerint ez a látásbeli különbség a Krisztusban való látásukat nem befolyásolta. És a Krisztust még látták azon túl is, hogy ez a fajta különbség megvolt bennük. Ebben a látásban maradjunk meg mi is, lássuk a Krisztust, és mindaz, ami elválaszt, az ne tudjon elválasztani bennünket az Isten szeretetétől. És akkor azt mondom, hogy rendben vagyunk, jó helyen vagyunk, és Isten szent lelke is lakozni fog közöttünk és bennünk. Amen. Imádkozzunk ezért. Mennyei Atyánk, ismered a mi életünket, látod a mi gondjainkat a mindennapokban, milyen sokszor szükségünk van lelkesedésre, szükségünk van az élettapasztalatra, hogy láthassuk, hogy te nem az elvekhez vagy hű, hanem te mindig újat kezdesz, és új korszakokat hozol, és bennünket is átviszel újabb és újabb nehézségeken, konfliktusokon, helyzeteken, egymással való találkozásokon. A te akaratod keresése lényegében mindig alkalom arra, hogy megismerjük egymást, megismerjük téged, és utána egy akarattal és egy szívvel tudjunk tovább haladni. Így kérjük most életünket, és te áld meg azzal a fajta látásmóddal, amivel Pál és Barnabás is rendelkezett, hogy mégiscsak téged szeretett a legjobban, és ezáltal a konfliktust is a békesség medrébe tudta tartani. Így adj meg nekünk is, hogy a mindennapokban te legyél a középpontban, a te jóságod és szereteted tudjon vezetni bennünket. Adj nekünk testben és lélekben megerősödést, gyógyulást, add, hogy imádkozzunk életünkért, másokért, hogy só legyünk ebben a világban. Add, hogy a te kegyelmedet, feltétlen szeretetedet egyrészt mi is átéljük, és tudjuk vinni mindazokhoz, akik között élünk. Te áld meg ezt a gyülekezetet, és kérjük mindazokat, akik most itt vannak, és akik nem lehetnek itt, áld meg bennünket egyen-egyenként. Amen.
Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.